Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nyolcvankilencedik zsoltárunk első verszakát énekeljük évzáró istentiszteletünkön. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 280. dicséretünket, 280. énekünk első három verszakának éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt most ez esztendő utolsó óráiban az élőisten beszédére, amely most Sámuel második könyvéből hangzik hozzánk, a 23. fejezet első 7 verséből a következőképpen. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izrael istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhorta tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, láncsa nyelet. Égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk most Isten beszédére imádságban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk azért, hogy itt lehetünk most a házadban. Most, amikor lassan egy esztendő véget ér, köszönjük neked, hogy itt előtted elcsendesedhetünk. Kérhetjük és várhatjuk szavadat. Hogy a te szavad legyen számunkra tükör. Hogy a te szavadra figyelve gondolhassuk végig ezt az esztendőt, amelytől most búcsúzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ígéd olyan, mint a tükör, hogy belepillantva megláthatjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy te azért tartod ezt a tükröt újra és újra elénk, mert tudod, hogy van lehetőség a megújulásra, az újjászületésre, a megszentelődésre. Mert te már olyannak látsz bennünket, amilyenné tisztulhatunk, formálódhatunk a veled való közösségben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért a lehetőségért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te így nézel már ránk. Segíts nekünk abban, hogy ezt komolyan vehessük. Segíts nekünk abban, hogy engedjük szent lelked által valóban, amit elterveztél, megcselekedhessd velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak a vétkeinket, a mulasztásainkat vihetjük most oda eléd, ebben a csendben, hanem hálás szívvel köszönhetjük meg neked mindazt, amivel megajándékoztál bennünket az elmúló esztendőben. Urunk, olyan jó lenne, hogyha a mi szívünkből is valamiképpen téged magasztaló zsoltár fakadhatna fel, ha nem is tudjuk olyan szépen megfogalmazni, mint ahogyan az a zsoltárokban, a Szentírásban előttünk van, akárha csak arra a zsoltára gondolunk, amelynek a kezdő sorait már hallhattuk. De a saját szavainkkal, bárcsak őszintén, szívből jövően tudnánk téged dicsőíteni. Urunk, hiszen te voltál az, aki hordoztál bennünket ebben az esztendőben is, akinek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán még vagyunk. Neked köszönhetjük ételünket, italunkat, öltözékünket, otthonunkat. Sorolhatnánk hosszan mi mindent, az erőt, amit adtál, és még a betegséget is, mert tudjuk, hogy te azt is a javunkra tudod fordítani. Mindazt is, amire mi úgy tekintünk, hogy kellemetlen, nehéz, talán keserves. Olyan jó, amikor eljuthatunk mi is odáig, hogy bizony, javunkra vált a nagy keserűség. Segíts, hogy így tekinthessünk vissza az elmúlt esztendő eseményeire. Áld meg, kérünk most ezt az órát, hogy szívünkkel meghallhassuk szavadat, hogy befogadhassuk. Áld meg bennünket, hogy belesimulhassunk atyai kezedbe, és ott igazán elcsendesedhessünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Légy velünk most, ezen az Isten tiszteleten, és az egész estén. Ámen. 164. dicséretünk, a harmadik verszakát énekeljük, készülve Isten beszédének meghallgatására. Melynek alapján szent lelke segítségül hívásával előttetek üzenetét hirdetni kívánom. Az előbb hallott ige szakaszban található, tehát Sámuel második könyve 23. fejezetében, az 5. versben. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Nemrégen beszélgetés közben jegyezte meg egy idős testvér, hogy egyre többször jutnak eszébe régen történt események. Sokszor visszamegy gondolatban a múltba. Ilyenkor esztendő végén pedig életkortól függetlenül hajlamosak vagyunk elmerengeni a múlton, hogy mi minden is ért bennünket a lassan tovatűnő évben. Talán egymás után bukkannak fel az emlékek. Lehet, hogy azért is van az, hogy sokan már hallhatjuk. Vidámságba, mulatozásba merülnek bele ilyenkor szilveszterkor. Azért is valószínűleg, hogy ne kelljen szembenézni az idő múlásával, a talán fájó emlékekkel. Sámuel második könyvéből olvasott ige szakaszunk Dávid király szavait tartalmazza, méghozzá bizonyára emlékezünk a címre, amivel kezdődött is, Dávid utolsó szavai. Az idős a halálhoz emberi legalábbis már nagyon közel lévő személynek a beszédét hallhattuk hát. Olyankor, amikor valaki már nagyon közel van a halálhoz, különösképpen is feltolulhatnak benne a különböző emlékek. Akár szinte mint egy filmnek a kockái pereghetnek végig előtte életének különböző eseményei. Ebben a beszédben azonban nem találjuk ennek igazából még a nyomát sem. És most, amikor olvasgattam, hiszen bibliaolvasó kalauzunk alapján ez napi igénk, akkor különösképpen is igazából arra kellett felfigyelnem, amik két gondolat lesz ez, két fontos mozzanat hiányoznak Dávid beszédéből. És ezekből, amik hiányoznak, két fontos üzenet fogalmazódott meg. Az első mindjárt az, hogy nincsenek itt Dávid beszédében ilyen jellegű kérdések, hogy miért tetted ezt velem, Istenem, vagy miért történt velem ez vagy az a szörnyűség, miért ért engem ez vagy az. Olyan kérdések, amelyek ilyenkor, szilveszterkor szintén megfogalmazódhatnak bennünk, pontosan annak nyomán, hogy visszagondolunk az elmúlt évnek különböző eseményeire, és ezek között lehetnek olyanok, melyekkel kapcsolatban felmerülhetnek ilyen kérdések. Dávid király is megfogalmazhatott volna, és felteltett volna ilyen kérdéseket. Gondoljunk csak vissza az életére. Miért pont velem történt ez meg? Miért kellett engem üldöznie Saulnak, az előző királynak? Amikor tulajdonképpen én annyi jót tettem vele, meg annyi jót tettem érte. Azzal kezdődött az ismerettségünk. Szinte, hogy muzsikáltam neki, amikor a búskomorság erőt vett rajta. Hát segítettem rajta. Aztán hányszor legyőztem az ellenséget, megmentve ezzel őt is, meg a népét is, a népünket. Akkor miért engedte meg az Isten azt, hogy mégis ez a Saul király engem üldözzön, hogy menekülnöm kelljen, hogy bújdosnom kelljen? Ilyen kérdések nem szerepelnek itt az utolsó szavai között. Sőt, úgy látja a vele és a körülötte történteket, hogy Isten, és most idézem a Szentírást, örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Élete sok szenvedése, nyomorúsága, hányatottsága fölött Dávid ott látja Isten mindent helyére rakó, elrendező szeretetének munkáját. Nemrégen láttam egy körülbelül 2,5 éves gyermeket családtagjaival együtt puzzle-t játszani. Dávid e szavait olvasva ez a kis jelenet villant be. Ott heveltek az asztalon a kirakós játék kicsi kis képdarabkái, össze-vissza. Mindegyik kis képdarabkán volt valami, tehát abból még nem sok mindent lehetett kivenni, nem sok értelmeset. Azt meg főképpen nem lehetett látni, legalábbis a gyermek biztos nem tudta, hogy igazából mi is lesz ebből, mi értelme van, vagy lesz ennek. Aztán elkezdték összerakni. A gyermek is próbálkozott a maga módján, s végül is a felnőttek segítségével sikerült. Egyre inkább összeállt a kép, míg végül teljesen. Mi nem egyszer olyanok vagyunk, mint a gyermek a kirakós játék darabkáival. Nem nagyon tudunk mit kezdeni életünk egy-egy darabkájával. Bizonyos események értelmét nem látjuk. És mi hajlunk arra, hogyha nem látjuk az értelmét, mi nem tudjuk felfedezni, akkor azt gondoljuk, hogy értelmetlen. És ami értelmetlen, azzal meg aztán végképp nem tudunk mit kezdeni. Akik azonban az Úrral szövetségben élnek, mint ahogyan Dávid is elmondhatta, hogy Isten örök szövetséget szerzett vele, és az ő szövetségében élhetett, azok ilyenkor is számíthatnak az Úrra. Megkérdezhetik, hogy most ez a kicsi darab, életemnek ez az eseménye, hová való a nagy képben? Hova kell ezt tennem? Mit kezdjek vele? Életem történetében ennek hol van szerepe, helye? Engem nagyon elgondolkoztatott Dávid történetéből az, amit szintén most olvastunk, amikor 3 évig egymás után éhínség van, és Dávid a Szentírás leírásából azt tűnik ki, hogy valamilyen kérdéssel fordulhatott az Istenhez. Nyilván a kérdése az éhínségre vonatkozott. Sejthető, hogy azt kérdezhette vajon, miért van most éhínség, vagy mi az ő feladata most, mit tehet ő most ebben a helyzetben. És kiderül Isten válaszából az, hogy még az előtte uralkodó király, ez a bizonyos Saul, nem vett komolyan egy szövetséget a gibeoniakkal, egy olyan szövetséget, amelyet még Józsué korában kötöttek, ezt nem vette komolyan, és legyilkoltatott gibeoniakat. És ezért következett be ez az éhínség. Dávid mondhatta volna mindenre azt, hogy de hát Istenem, miért most kéred ezt számon? Miért pont az én uralkodásom alatt? Miért éppen velem teszed ezt? De ez sem így élte meg. Inkább azt foglalkoztatta, hogy mi az ő feladata most ebben. Van-e tragikusabb életvitel, mint az, amikor mindent, de mindent magunkra vonatkoztatunk? Akármilyen viccesen hangzik, van, aki még egy földrengésre is csak magán keresztül tud nézni. Valahogy így, hát nem akkor rengeti meg az Úristen a földet, amikor egyszer éppen ott vagyok. Mint hogyha mi volnánk Isten kipécézettjei. Mint hogyha Isten valahogy úgy gondolkozna és arra várna, hogy nekem személyesen egyszer hadd szerezhessen egy rossz napot, vagy egy rossz élményt. Vajon mi húzódik meg az ilyenfajta gondolkozásmód mögött? Nem a magunk túlbecsülése? Nem valami fajta rejtergők? Lehet, hogy ennek olykor kegyes, máskor meg talán már beteges formája. Amikor azt hiszük, hogy már-már mindenki csak minket figyel, másról nem beszélhetnek, csak rólunk. Ebbe viszont bele lehet betegedni. És az első, amit én megértettem ebből az igéből, az az, hogy ha nem vonatkoztatunk annyit magunkra, akkor boldogabb új esztendőnk lesz. A második pedig, ami hiányzik Dávidnak a beszédéből, azok az emlékek, és akkor elé tehetném azt is, hogy a régi, fájó, rossz emlékek. Mondtam azt, hogy két dologról lesz szó. Két dologra kellett felfigyelnem Dávid utolsó beszédéből. Az egyik az, amiről eddig szó volt. És a másik pedig ez, hogy nincsenek mindenféle rossz emléket, nem sorolja azokat, pedig ő aztán hosszan tehetné. Az üldöztetéseinek, a bujdosásainak a keserű emlékeit. Hogy hányszor forgott az élete veszélyben. Hogy mit érzett akkor, amikor Saul király lándzsája éppen felé repült. Hogy milyen volt az, amikor odáig fajult a helyzet, hogy menekülésében, bujdosásában már bolondnak kellett magát tettetnie. Milyen volt az, amikor azzal az érzéssel kellett lefeküdnie, meg felkelnie, hogy csak egy lépés választ el a haláltól. Milyen volt az, amikor igazából talán még azt sem tudta mindig, hogy hol fogja majd a fejét lehajtani. Később is, amikor már király. Milyen érzés lehetett az, amikor a saját fia fellázadt ellene, amikor menekülnie kellett a fia miatt Jeruzsálemből. Aztán mit érzett akkor, amikor a lázadó fiát megölték? Visszaülhetett ugyan a trónjára, de a szíve majd meghasadt. Ellene forduló, és végül megölt gyermeke miatt. Mit érzett akkor, amikor Nátán próféta szembesítette őt bűnével, és végre meglátta, hogy mit is cselekedett, testi kívánságainak engedve. És ez még csak töredéke mindannak, amit itt az utolsó beszédében, az utolsó szavai között emlegethetne. Szó sincs azonban ezekről. Egészen másról beszélt Dávid itt. Tulajdonképpen nem is magáról, hanem Istenről. Mit cselekedett vele Isten? Az ő csodálatos tetteit emlegeti. Természetes ez tőlünk emberektől? Visszaemlékezéseinkben Isten tetteit emlegetjük. Azt gondolom, talán egyetértünk abban, hogy nem természetes ez. Gyökösi Endre lelkész, pszichológus, aki különösképpen is sok embert hallgatott meg, és sok emberrel beszélgetett, folytatott lelkigondozó beszélgetést, írja az egyik könyvében, hogy egy valamit akarattal, akaratlanul mindnyájan gyűjtünk. Emlékeket. Van, aki a fiók mélyén is, vagy a polcokon, van, aki már csak a lelkében. Azt is leírja, hogy az emlékeknek pedig sajátos külön törvényük van. A szép emlék az olyan, mint a virág. Idővel megfakul. Elveszíti illatát, színét. Olyan nehéz felidézni már régi szépségét és hangulatát. De a fájó emlék olyan, mint a bogáncs. Minél régibb, annál jobban szúr, és horgocskáival bölcsösen kapaszkodik lelkünk érzékeny bolyhaiba, írja ő. Szúr, sebeket ejt. A sebek pedig arra kényszerítenek bennünket, hogy foglalkozzunk velük. Ki az, aki épp fogát tapogatná nyelvével szüntelenül? De ha valahol felsértettük az ínyünket, újra és újra oda tapintunk, ahol fáj. Vannak olyanok is, akik képtelenek egy kicsi kis gyógyuló sebet megtűrni a kezükön vagy a lábukon. Újra és újra elvakarják. Így vagyunk lelkünk sebeivel is. Valaki egy élesebb vagy metszűbb szóval válaszol nekünk délelőtt, tulajdonképpen akkor nem is olyan nagyon fáj az nekünk. talán még mosolyogva fogadjuk. De az emlékét magunkkal visszük, és mire elaludnánk gondolatban, talán már tízszer is elkaparjuk. Éjjel már alig tudunk aludni tőle, mert elmérgesedik, nő és lobosodik. Reggel nyomottan, keserűen ébredünk, aztán megmutatjuk valakinek, talán életünk párjának, aki már a megduzzadt és elmérgesedett lelkisebet látja, úgy, ahogy mi tárjuk elé. S erre ő is csóvágatni kezdi a fejét, amitől mi még nagyobbnak látjuk a sebünket. És aztán ezt a még nagyobbat hordozzuk magunkban tovább, egészen a lelki mérgezésig. Mert nem csak vérmérgezés van, hanem lelki mérgezés is. És ezeket a lelki mérgezéseket túléljük valamiképpen, de emlékük bennünk él, és ezekből a keserű, fájó emlékekből kálváriát építünk magunknak, ahol újra és újra végig zarándokolunk, mint katolikus testvéreink a keresztút stációinak szomorú képei előtt. Ki ne ismerné Jézus kálváriás útjának gyötrődéseit, a stáció képeit. Itt elítélték, ott megostorozták, emitt tövis koronát tettek a fejére, amott összerogyott a kereszt alatt, és így végig a keresztre feszítésig. Nem így zarándokolunk-e életünk kálváriájának stációi előtt? Másoknak is elmondva, vagy csak gondolatban egyedül, újra átélve a régi sebek, szenvedések felfokozott fájdalmát. Döbbenetesek ezek a gondolatok. Döbbenetesek, hogyha saját magunkra vonatkoztatjuk. Hogyha egy kicsit így vizsgáljuk meg azokat a képeket, amelyeket talán most hordozunk mi magunkban. És lehet, hogy mi is így megállunk előtte, és szenvedünk újra és újra. És a végén már sokkal jobban, mint akkor, amikor az eredeti szenvedést kellett átélnünk. De hát, Dávid, hogy nem készített ilyen képeket? Amikor láttuk, hogy ő is bőségesen alkothatott volna ilyen képeket. És most, amikor az élete végénél van már, hogy nem állott ezek előtt a képek előtt keseregve? Bizonyára azért, mert komolyan vette az Úr szavait. Vesd az Úrra terhedet, mert neki gondja van rád. Mert nem vitte magával ezeket a terheket, hanem imádságban átadta az Úrnak. És most az esztendő végén erre bátorít, erre is bátorít bennünket az Úr. Adjuk oda a terheinket neki. Adjuk oda emlékeink gyötrő képeit. És miért kéri ezt Jézus? Azért, mert ő úgy bocsát meg nekünk, hogy elfelejti bűneinket, és velünk is el akarja felettetni a rosszat. Önmagunkért kéri, hogy adjuk oda a terheinket, a fájó emlékeket, tegyük le Jézus Krisztus keresztjéhez. Hogyan mondja Pál apostol? Egyet cselekszem. Azokat, amik a hátam mögött vannak, elfeledve. Azoknak pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest futok. Célegyenest futni, nekidőlve futni, Csak úgy lehet, ha ezeket a bizonyos képeket, fájó emlékeket letesszük. Hogyha ott hagyjuk az Úrnál a bántások, szenvedések, sértések, nyomorúságok, sebek emlékképeit. Már csak azért is, mert ő azt szeretné, hogy nekünk jobb legyen, jobb életünk legyen, hogy ki ne dőljünk az úton, az új év útján, hanem célegyenest futhassunk, nekidőlve mi is, valahogy úgy, ahogyan Pál apostol. Engedjük hát, kérjük hát, hogy megszabadíthasson bennünket a mi Urunk attól a látásmódtól, melyre az jellemző, hogy mindenre szinte csak saját magán keresztül tud nézni. És kérjük és engedjük, hogy elvehesse a fájó gyötről emlékeket, a terheinket is, hogy felszabadultan, hálás és örvendező szívvel indulhassunk el valóban az új esztendőbe. Ámen. ...273. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. És bár csak tudnánk ezt cselekedni is, az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem. Kicsit csendben maradunk, és ebben a csendben ki már most imádságban odaviheti az Úr elé a fájó emlékeket, a gyötrő terheket, és lehet kérni azt is, hogy szabadítson meg bennünket attól, hogy mindent saját magunkon keresztül nézzünk. Imádkozzunk magunkban. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell nekünk hangoskodásba, mulatozásba merülni. Azért talán, hogy felejtsük az idő múlását, hogy ne kelljen szembenézni saját magunkkal, ne kelljen végig gondolnunk, hogy mit is tettünk, mi minden történt az elmúlt esztendőben. Köszönjük, hogy mi jöhettünk hozzád. Köszönjük, hogy elcsendesedhettünk előtted. Köszönjük, hogy hallhattuk szavadat. És köszönjük a nagy-nagy kiváltságot, hogy tanítasz bennünket élni. Hiszen mindaz, amit most megérthettünk, Dávid rövid kis beszédéből az igazából valamiképpen az életünket szolgálja. Azt, hogy ne a fejünket egészen szinte a földig hagyva le csüggesztve éljünk, hanem tudjunk egyenes háttal, derékkal, tőled kapott tartással szembenézni mindazzal, ami történik, ami ér bennünket, így hordozni a terheinket, és így végezni mindazt, ami a feladatunk. Köszönjük ezt neked. Urunk, arra kérünk, hogy tanításodat vésd a szívünkbe. Ne felejtsük el azt. S munkáld kegyelmesen mindez bennünk, szent lelked által. Áld meg, kérünk, az estünk, az éjszakánk folytatását. Jézus Krisztusért, egyszülött fiad érdeméért kérjük mindezt. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, arra meg nékünk van. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szeretete, hívjuk és várjuk a testvéreket a holnap délelőtti újévi istentiszteletünkre is, amely a szokott időben, tehát 10 órakor kezdődik. Hirdetem már most is, hogy vasárnap is a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Most pedig a 274. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakában.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.